műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A közösségi médiára nem csak a receptek és a kirándulások alkalmával készült fényképek kerülnek fel, hanem aktuális tartalmak, hírek és bizony álhírek is. Azonban a felületeket közszereplők, politikusok is használják, hogy eljuttassák az információkat a követőikhez. Ezzel együtt viszont ott van az a jelenség, hogy a közösségi média felhasználása csak a kisebb része érdeklődik a politikai döntések, fejlemények iránt, ahogyan arról is lehet beszélni mindennemű tartalom esetében, hogy kevesen nézik végig, és pusztán a cím vagy az első mondatok alapján ítélkeznek. Ilyen megközelítésből pedig megvan annak is a lehetősége, hogy negatív hatást vált ki a bejegyzés vagy a videó. Témánk: politikusok a közösségi médiában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Elnök úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és hát bízom benne, egy tartalmas beszélgetésünk lesz.
És kezdjük azzal akkor a beszélgetésünket, hogy meglátása, a tapasztalata alapján hogyan lehet politikusként követőket gyűjteni a közösségi médiában?
Én azt gondolom, hogy itt hibás a felvetés sok kolléga részéről, illetve ön is megfogalmazta, tehát az a politikus, aki követőket akar gyűjteni, az már nagyon rossz lóra tett, és valószínűleg kudarcos lesz a teljesítménye, mert a saját buborékját és a saját ismerősi politikai köre lesz igazából csak a úgymond a követője. Én másképp fogalmaznék, tehát én nem azt mondom, hogy követőket kell gyűjteni, hanem hiteles, őszinte párbeszédre van szükség, és erre most pont az eszköz a közösségi média. Tehát régebb lehet, hogy voltak ugye valamikor nagyon régen a görög demokráciákban ott volt az agora, és akkor ott kiállt a politikus és beszélt az emberekkel, és aztán ugye az élet, ahogy fejlődött, mindig volt valami, volt az újság, aztán lett a rádió, látjuk a Nixon történetnél a tévé, Nixon Kennedynél, és aztán megjött az online tér, az internet, és most vannak közösségi média, de a legfontosabb dolog azt gondolom, hogy nem a követőket gyűjteni, hanem hitelesen párbeszédet folytatni az emberekkel. Mert ez egy olcsó, egyszerű és hatékony eszköz.
Milyen előnye származhat abból a politikusnak, közszereplőnek, hogyha aktívan használja a közösségi médiát, akár bejegyzések, videók közzétételére, akár az ön által is említett hiteles párbeszéd kialakítására?
Azt gondolom, hogy tényleg itt különbséget kell tenni, mert én úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak azok a kollégák, akik csak a cukiságot, tehát ami szép, ami már kész, ami már olyan, és persze, hogy ilyen szempontból a munkájukat tudják hitelesíteni valamilyen szempontból, de valameddig lehet elérni. Tehát többféle típus van, akik közülünk is, akik, hogy ki milyen szinten használja. Én azt tudom, hogy amikor 99-ben nekifogtam közösségi oldalt működtetni, 2009-ben, és azt láttam, hogy ennek van egy óriási előnye, akkor nagyjából mindenki azt mondta, hogy ez ördögtől való, és hát nagyon kevesen voltunk még akkor. Később, ahogy elkezdtem élőket készíteni, akkor megint az volt, hogy hát ez nem az a dolog, amivel szabadna foglalkozom egy politikus. Hát én egy atipikus vagyok ilyen szempontból, hogy én másképp használom a közösségi médiát, mint a kollégáimnak a nagy része. És persze megvannak az előnyök, a hátrányok. Számomra az előny az, hogy amikor kiadták a politikai parancsban, hogy ebben a tévében nem szabad engemet beengedni, ebben a rádióban nem szabad engemet megszólaltatni, ebben az újságban, vagy ezen a portálon nem szabad a munkám, tevékenységem, ügyeinkről beszélni, akkor rá voltam kényszerítve arra, hogy teljes körben, teljes térben, a közösségi világban próbáljam meg a párbeszédet folytatni, és úgy néz ki, hogy ez összejött, úgyhogy számomra fantasztikus előnye van a közösségi médiának, mert mindenféle cenzúra, politikai utasítás, média tulajdonosi, úgymond cenzúra, mindent tudtunk helyettesíteni a közösségi médiával.
Fogunk még beszélni a hagyományos média kontra a közösségi média helyzetéről, ellentéteiről, vagy éppen együttműködéseiről, de elnök úr, hogyan változott akkor az elmúlt 15 évben, 2009-et említett, a közösségi média és az a politikusi tevékenysége önnek, illetve a többi politikusnak ez alatt a 15 év alatt?
Hát én igyekeztem nagyon előre haladni, mert el voltam kényszerítve, ahogy mondtam, nagyon sokszor, nagyon sok helyen a cenzúra miatt voltam kénytelen kipróbálni egy sor megoldást, és azt gondolom, hogy a közösségi média tekintetében is rájöttek a tulajdonosok, rájöttek azok, akik ezeket működtetik, hogy óriási marketing reklám lehetőség van végül, és mindegyik közösségi médiás megoldás az óriási. Láthatjuk, hogy a dollármilliárdok a profit jelentik nekik évről évre. Hát magyarán érdekeltek ezek, hogy az embereket ott tartsák a figyelmét a tévéről, sajnos a rádióról, az írott, vagy akár az online sajtóról átvigyék a közösségi médiára. És azok a politikus társak, akik ezt képesek voltak elfogadni, nagyon könnyedén, és minimális befektetéssel tudtak haladni előre a választói kapcsolattartás terén, illetve a napi kapcsolattartás terén. És én látom, hogy lassan azért azok is, akik néhány éve még ördögöt kiáltottak, most már rákényszerülnek, mert átalakultak a szokások, átalakult a kommunikációs elvárás az emberek részéről, és ha valaki tényleg érdemben szeretne párbeszédet folytatni, akkor rá van kényszerítve az online térben. Sokszor nézem azokat a politikusokat, hogy akik tényleg aztán annyira nem akarnak a közösségi médiában megjelenni, de akkor valaki nekik csinál egyet, hogy nem tudom, XY támogatói oldala, de úgy is felkerülnek. Tehát ez egy olyan dolog, amit ma már nem hiszem, hogy valaki érdemben ki tud kerülni, akár a legkisebb településen is, mert én azt látom legalábbis az én követői köreimben, mert ugye nekem nagyon sok platformon van, nem csak egy, hanem ha jól tudom, hogy 90 évesig el is a 16 évestől, tehát igazából mindenki ott van jelen.
Itt elnök úr említette a dollármilliárdokat, amiket a közösségi médiát üzemeltető vállalatok és ezek tulajdonosi köre éves árbevételként meg tud szerezni. Tapasztalt ön különbséget, hogyha egyáltalán élt ezzel a lehetőséggel, hogyha fizet egy hirdetést, mondjuk az egyik posztját, videóját megtámogatja, akkor nagyobb elérésre tesz szert?
Igen, tehát ez megint egy olyan, hogy az évek folyamán ki fog alakulni, mindenkibe ki tud alakulni, hogy mi hogy van. Vannak ugye azok, akik azt gondolják, hogy csak pénzzel, és én nem hiszem. Tehát, hogy én jobban hiszek, tehát abban úgy mondják, ugye ebben a világban, hogy az organikus követői tábor, az organikus, tehát avagyis nem mesterséges elérés, az kell egy a cél, mert ezek mindenféle algoritmusokkal működnek ezek a közösségi média felületek, és ahogy mondtam, ők oda akarják kötni az embereket, tehát én csak egy kicsi porszem vagyok, és még másik politikus is, a harmadik is, a negyedik is, de hogyha ott van politikus, ott van egy termelő, ott van egy termék, ott van sok mélyre lehet, és ott van egy kulturális produkció, ott van a szomszédnak a születésnapi beszámolója, bármi. Tehát ezek a felületek arra vannak rátenyésztve, kialakítva, hogy ott tartsák a figyelmet. És igazából lehet egy politikus, sokszor meg szoktam nézni, és úgy mosolygok is, hogy ki írja nekem, hogyha most költenék rá 900 lejt, akkor nem tudom, pár ezer emberhez eljuttatná a hirdetésem, a bejegyzésemet, közben akár elmegy több százezer emberhez is organikusan a bejegyzésem. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nincs erre egy, ez pont olyan, mint a Coca-Cola, ugye, hogy nem ismerjük a receptjét, tehát itt is ugyanaz algoritmus nem ismerjük. Visszatérve a kérdésre, néhány szó, én általában azt tudom mondani, hogy havi, tehát a fizetésemnek 10%-át költöm erre, tehát ez nagyjából egy olyan 1000-1500 lej, amit közösségi médiára költök egy hónapban, de ez a bejegyzéseim körülbelül 3-5%-ához használom ezt fel. Olyankor szoktam használni pénzt, saját pénzt, hát nem közpénzt, hanem ez követhető, hogy a saját bankszámlámban, a saját fizetésemből. Amikor tényleg úgy gondolom, hogy például most legutoljára volt egy ilyen bejegyzésem, hogy egyesek azt gondolták, hogy az Ózvölgyi utat azt Németországban másképp építették volna meg, és akkor próbálom elmagyarázni, hogy hát nagyjából ugyanúgy építünk utat Németországból is, mint nálunk is, és valahogy, hogy mikor van egy olyan közhasznú értéke a bejegyzésemnek, amit azt gondolom, hogy akkor is érdemes eljuttatni, hogyha még valamennyit rá kell tenni, ilyenkor szoktam használni pénzt. Mondom, a fizetésemnek, a havi jövedelmemnek 5-10%-át.
Ez a fizetett hirdetés. Beszélgessünk arról is, hogy azért vannak hátrányok is a közösségi médiában. Milyen negatívumokkal találkozott ön az itteni bejegyzései alkalmával, vagy élő videói alkalmával, és most nem arra gondolok, hogy felkelti-e az emberek figyelmét, vagy mennyi embernek számban kifejezve hány embernek az érdeklődését kelti fel, hanem egyéb negatívumokra, hogyha volt ilyen.
Igen, tehát itt főleg nem a F betűs, hanem a T betűs platformon találkoztam ezzel, hisz ott is jelen vagyok, hogy nagyon komoly fenyegetésnek voltam kitéve, rendőrséghez is között forduljak. Tehát van a kitettség, a közösségi médiában veszélyt is jelent, mert valószínű, hogy vannak olyan emberek, akik sérültek, sajnos minden korszak, minden társadalomban vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon magányosak, nagyon-nagyon hát magukra vannak hagyva, és esetleg nagyon durván gondolkodnak a világ dolgairól, úgyhogy a közösségi médiának ez egy hátránya, de hát ugyanez szerintem megvan a tévének is, a rádiónak is. Úgyhogy ilyen szempontból van ilyen hátrány. Én különösebben sok hátrányt nem szoktam látni, mert tényleg nekem az a jó, hogy azt tudom mondani, ugye mondtam az elején, 99-től vagyok online térben, 2009-től a közösségi médián is ott vagyok, és ilyen szempontból én 99 egész, még rengeteg száz darab, akár 9-es mellé lehet tenni, hogy a cenzúra, a kitagadása, a megtagadása, a kiutasítása, a kitörléssel szemben a közösségi médiában tényleg lehetőségem lett azzal, hogy ma már akár a Hargita megyei embereknek közel felét elérem ilyen organikus módon, és tudok velük párbeszédet folytatni, és ez egy olyan előny, amit semmivel sem lehetne pótolni, tehát nincs az a világpénz, amilyen ezt meg lehetne szervezni, meg lehetne csinálni, hisz ha van egy témakör, és azt sikerül átbeszélnünk, akár egy élő keretében, vagy akár egy bejegyzés keretében, és utána jön a rengeteg komment, rengeteg üzenet, akkor igazából teljesen más szintre lehetett emelni a kommunikációt, és főleg a Covid volt az az időszak, amikor itt egy nagyon nagy önkéntes 35-37 fős önkéntes csapattal rengeteg ember életében tudtunk segíteni, és azt gondolom, hogy akkor dobott meg valószínűleg engemet is az algoritmus, és tudtuk elérni azt, hogy ma már nagyon-nagyon-nagyon sok helyen ott tudunk lenni az emberek mellett, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy 99,9-es, hogy csak az előnyét látom, a hátrányát. A hátrányáról nem tudok beszélni, illetve, ami nagyon jó, és sokszor tudom jól használni, hogy a bárki mondja, hogy hát megígérte 2 éve, megígérte 3 éve, semmi baj, hamar nézzük meg, ott van visszakövethető minden kijelentésem, minden nyilatkozatom, minden vállalásom, és ilyen szempontból egy magabiztosságot is ad, úgyhogy ez egy nagy-nagy lehetőség az interaktivitás, és főleg, amit én szoktam mondani, a bevonás, mert ha én ma kimegyek bármelyik település, azt mondom, hogy na, falugyűlés, vagy nem tudom, gyűlést tartunk, eljön, mit tudom, 30-40 ember, de hogyha a közösségi médián keresztül szinte fele a településnek elérhető, úgyhogy csak előnyökről tudok beszélni.
Mennyire nézik végig az emberek a videókat, vagy olvassák végig a bejegyzéseket? Mert bevallom, hogy műsorra készülve belenéztem egy pár videójába, és az ott található kommentek közé is betekintettem, és azt tapasztaltam, hogy az első pár mondat után abba hagyják a felhasználók a videó nézését, ez jött át a komment szekcióból. Belülük van több, azokból, akik abba hagyják a videó megtekintését, a bejegyzés végigolvasását, vagy azokból a személyekből, akik végignézik, végigolvasják. Olvassák.
Szerintem ez pont olyan, mint a tévé esetében. Ugye ma már a műholdas csatornák sokassága miatt 200, akár 200 csatorna is van, és nem hiszem, hogy van olyan ember, aki leül a tévé elé, és ugyanazt a csatornát délután 6-tól este 12-ig nézi, hanem pattogtatják az emberek. Tehát ez pont olyan, mint a tévénél. Tehát itt is az emberek, hogyha nem olyan érdekli, akkor tovább megy, később visszajön, nem mindenki az elejétől kapcsolódik be, illetve amit én szoktam látni, főleg nálam az a jellemző, hogy az elkövetkező 2 hétben nagyon él, tehát hogy pont a kommentek hatására, pont az átosztások hatására, pont a hitelesség miatt igazából aki valamit meg akar tudni, vagy meg akar nézni, visszatér, megnézi, nincs ilyen, persze. Azért mondom, hogy a tévén is nincs az, hogy általában valaki egy csatornát néz egész, és nem is erről szól a közösségi média, mert ugye nekem több milliós a havi elérésem, és ez azt jelenti, hogy valaki akár egy 20 perces élő keretében többször akár-akár visszajön, vagy megnézi 2 nap múlva, amíg vezet. Tehát, hogy én ezt a fejét nem búsulom, hogy ki mikor mennyit néz, mert ami lényeges, fontos, azért általában el szokott érni a célrétekhez.
Mennyire konvertálhatók szavazatokkal, Facebookon kapott lájkok, hozzászólások, vagy éppen követések? Mert hogy mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy önnek van a legtöbb követője a Facebookon, legalábbis az RMDSZ-es politikusok közül.
Ha valószínű, hogy sokat számít ez. Persze vannak kollégák, akik ezt próbálják minimalizálni, de neki azt szoktam mondani, hogy én nem így nézem a dolgot. Ugye elő szokták hozni azokat a bukott magyarországi politikusokat, akiknek volt valamekkora követői tábora, utána nem tudták konvertálni szavazatokká. Én azt gondolom, hogy nagyon erős a kötődés főleg az elsősorban a Hargita megyei követői csoporttal, de nagyon erős távolabb is, és hát én bízom benne, hogy nem kell ilyen téren vizsgát végezni, de azt tudom mondani, hogy sokkal könnyebben tudom elvégezni a tevékenységemet, illetve sokkal hatékonyabban. Tehát én a követőkre nem mind szavazókra számítok, hanem mint munkatársra. Mondjak egy példát, ha egy úton végzünk valamilyen munkát, vagy javítást, nekem sok száz visszajelzés véleményén, hogy esetleg itt van hiba, ott van valami, persze jó eset, legtöbbször nincs megalapozott az a vélemény, de én igazából azért mondom, nem mind szavazat szerzése megtartásként számítok a követőkre, hanem mint kibővített munkatárs, mint közösség. és ilyen szempontból nagyon sok jó dolgot tudunk csinálni, nagyon sok jó, újszerű, innovatív dolgot tudunk végigcsinálni, bevezetni, akár segíteni, tehát én nem tudom, hogyha látta az oldalamat, akkor az oldalaimat, meg több van, akkor nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy próbáljuk meg csapatommal együtt lehetőséget, keretet biztosítani azoknak, akinek nincs pénze, médiára, hogy elindítson egy vállalkozást, megerősítsen egy vállalkozást, egy jó példát, stb. Úgyhogy én valahogy nem a szavazat oldalról tekintek a közösségi oldalamra, mert ha csak úgy tekintenék rá, akkor valószínű, hogy nekem is csak töredéke lenne azoknak a száma, akik érdekesnek tartják ezt, mint sajnos a politikus kollégák többségének, ahol látható, hogy nagyjából a körbe ismerősi kör és a burok az, ami kör teszi nagyon sok politikát, nem tesznek abban lépéseket, hogy elérjenek azokhoz is, akik számára a politika közömbös, akik számára a politikusok tevékenysége olyan friki, idegen, furcsa. Úgyhogy ilyen szempontból én egy másfajta politikus vagyok, mint a többség.
Úgy fogalmazott, hogy nem szavazókat akar vergubálni a közösségi médiás tevékenysége révén, hanem munkatársakat, akik valamilyen reakciót, véleményt adnak azzal kapcsolatban, hogy például egy útszakaszon valamilyen munka van. Mennyire lehet figyelembe venni akkor mindenki véleményét, vagy hogyan lehet ezeket szűrni, ezeket a meglátásokat, hiszen ahogy ön is említette, több ezer, akár több tízezer, százezer elérése is van egy hónapban.
Hát egy hónapban több millió. Egy-egy posztnak van több tízezer, több százezer. De én azt gondolom, hogy igazából a nagyon, tehát hogyha folyamatosan most már az emberek tudják, kialakultak azok a rendszerek, azok a módok, hogy tudják azt az e-mail címet is. Akkor a másik, ami nagyon erőteljes, mondtam a Covid óta, az üzenetküldési háttérplatforma, ugye a legfőbb közösségi oldalnak, és akkor megvan, hogy ki, hogy, miként próbálja eljutatni az észrevételeit. Tehát itt mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rengeteg mindent, tehát akár települési konfliktusokat, családokon belüli, akár erőszaktól kezdve mindenféle nem kívánt tevékenységet, tehát itt rengeteg dolog van, ami beérkezik, és hál' Istennek a megyei tanácsnál a kollégák is megértették, illetve a megyei tanácsosok is, hogy mi az elmúlt 10 évben ki tudtuk bővíteni a ráfigyelést a kötelező feladatokon kívül az emberek mindennapi gondjaira, és ez az, ami szerintem nagyjából kívül nem látszik, de rengeteg embernek a munkahelykereséstől kezdve, a lelki problémáktól kezdve, a peresügyeik, a mindenféle elképzelések, ötletek, hazatelepedés, minden téren jönnek be az inputok, és az a jó, hogy ezt megértette mindenki, mondom, nálunk a hivatalban, és azért nagyjából a megyei tanácsnak egyik, nem csak a petíciós részlegen keresztül jönnek be, vagy a posta címén keresztül, vagy a megyei tanácsnak az e-mail címén keresztül a jelzések, kérések, hanem erről az irányból is, és így ki lett egy olyan teljes kör, ki lett annyira húzva a kör, hogy egyszerűen szinte nem is, hát nem tudom, sok órát kéne beszéljek, hogy el tudjam mondani, hogy mennyi szinten, mennyi helyen, milyen témakörökben ott tudunk lenni, és ez egy nagyon nagy bizalmi faktor, és főleg azt látom, hogy nagyon jók a visszajelzések, hogy na összejött, igazunk volt, segítettünk, bíztattuk. Na, ma is most kaptam kb. Egy óráig üzenetet, hogy valakit sikerült, hogy a rendőrség eltiltsa, mert késsel fenyegette a társát, akivel együtt lakott, és sikerült na azt elérni, hogy merjenek lépni, forduljanak a rendőrséghez, kérjenek eltiltást. Tehát vannak ezek a kegyetlen élethelyzetek, de vannak a sikerek, amikor valakinek összejön valami, amikor úgy érzi, hogy megérte hazajönni. És ez mind-mind a közösségi médián keresztül megy, mert nem csak az online platformokban látom én a lehetőséget, hanem az online kommunikációban, és nagyon sok online gyűlést, megbeszélést tartunk. Most valaki lehet a világ bármely pontján, vagy Románia bármely pontján, és ezáltal fel tudjuk gyorsítani az információcserét, és az utazásnak a kizárásával, illetve pont azért, mert van egy valamilyen szintű, azt gondolom, hogy erős hitelesség, az online kommunikáción keresztül is el tudjuk azt érni, hogy meg tudjunk oldani rengeteg problémát.
És magát a politikát, a politikai kérdéseket közelebb lehet hozni az átlag emberekhez a közösségi média révén, vagy a közösségi média segítségével is?
Persze. Csak én örökké szoktam mondani a kollégáimnak is, meg minden politikusnak, hogy ez a vitánk is. Tehát, hogyha örökké az ember csak a legszebb fotóját, a legszebb aszfaltozott útját, a legszebb épületet, a legszebb kávéját, a legszebb ételét, mindenből a legszebbet teszi ki, és effektív nem a húsvér politikus önmagát adja, akkor ez nehéz. Akkor legtöbbször én azt szoktam mondani, ez ön ámítás. Ki van pipálva, elköltött x ezer lejt, vagy x ezer, x tízezer lejt, és fetette a fantasztikus, nem tudom én, micsodáit, amit ő magáról úgy gondol, de ha valaki őszintén a közösségi médiát, mint politikai valós kommunikációt, és a kommunikációt én azt értem, a bevonást értem elsősorban. Hát az ember, akivel kommunikálok, érezze, hogy részese ennek a munkának, akkor nagyon-nagyon hatékony eszköz tud lenni, és mondom, szinte olyan, mint az ókori demokráciákban, hogy a közvetlen, tehát szinte meg lehet valósítani a úgymond a bázis demokráciát, és nem az, hogy van egy politikus, aki 4 évente kéri a szavazatokat, és utána eltűnik, és mutogassa a szép fotókat, szép bejegyzéseket, nagyon sok pénzért megcsinált videókat, amelyik mindenféle pixelekkel, meg mindennel nagyon effektekkel meg van rajzolva, tökéletesre van csíszolva, hanem lehet a napi kommunikáció eszköze is.
És ha már napi kommunikáció, és nem csak a szépet akarja magából megmutatni a politikus, akkor mire kíváncsiak az emberek, milyen kérdéseket tesznek fel a politikusnak a napi kommunikációban? Kérdezem ezt azért is öntől, mert több ízben volt kérdezfelelek típusú élő videója is.
Hát nagyjából mindegyik az, és én nagyon szinte csődösek azok az élő kommunikáció, amikor nincsen semmilyen visszajelzés, nincs feedback. Legalábbis nem vagyok már annyira magabiztos, hogy elmondjak egy titkot. Tehát én nagyon-nagyon számítok arra, hogy mi a visszajelzés, ki honnan van, kinek mi a véleménye. Tehát, hogy ilyen szempontból ez azt gondolom, hogy ettől a kommunikáció, és nem egy egyoldalú énközlés. Tehát ettől több, mint az újság. Ugye megveszik az újságot, elolvassuk, ha tetszik, jó, ha nem tetszik, abba adjuk a cikket. Az élő kommunikáció, főleg az élő videók is nagyjából én többségében igyekszem, ha csak lehet ezt helyezni elsőbb helyre is, nem a megvágott, összerakott, újra felvett, 600-szor felvett, minden részben tökéletlenre sikerült szót kivágott, stb. Tehát de ezt már az emberek is tudják, hogy mi a különbség a mű és a valóság között. Tehát, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy már ezt hozta a világ. Lehet, hogy pár év múlva már nem emelt lesz, de én azt tudom, hogy ahogy mondtam, 99-ben kezdtem el az online térben, hogy jelen legyek és eljussak az emberekhez. És ahogy az eszköztár alakult folyamatosan a kommunikáció tekintetében, hát igyekeztünk csapatommal együtt ezt figyelembe venni, úgyhogy nem tudom, mit hoz a jövő, de én ajánlom mindenkinek, hogy aki politikusi pályán van, hogy ezt a lehetőséget használja ki.
Itt több ízben említette a tökéletesre csiszolt, tökéletesre vágott, többször felvett videókat. Kimeri akkor ön jelenteni, hogy lehet nagy elérést elérni azzal, hogyha valaki egyszerűen szó szerint előveszi a zsebéből a telefonját és elkezd vele élőzni? Tehát, hogy ön is így működik a közösségi médiában?
Igen, hát az emberek és az algoritmus is, tehát az algoritmusok is úgy vannak, hogyha azok látják, hogy ez össze van pakolva, akkor már az algoritmus sem segíti ezeket a tökéletesített idézőjelben tartalmakat, illetve a választók is, illetve az emberek, tehát az egyszerű, akár a fiatalok, ugye 16 évesekről beszélgetek, 17, akik nem is választók. Tehát egyszerűen tovább nyomnak rajta, tehát hamarabb a hüvelyk úgy megmozdul, azt gondolom a tökéletesre gyártott tartalmaknál. Persze ott is vannak kivételek, mert vannak nagyon vagány dolgok, mert nekem is sokszor van, amikor érzem, hogy most valamit nem tudok egy percben elmondani, és nagyon fontos az, hogy azt egy percben tudjam megtartani, és valamikor én is vágok, de az emberek ezt nálam valószínűleg az követőim ezt tudják. De aki csak ezzel foglalkozik, hogy tökéletesre teszi magát, az na, nem hiszem, hogy nagy elérés, és egyáltalán azokban a körökben figyelembevételre számíthat jelentős, amelyik nem a közvetlen burok. Ezt a közvetlen burkot azért minden megetem, mert hajlamosak a politikusok azt hinni, hogyha az összes munkatársuk és az összes kapcsolat, érdekkapcsolatuk lájkolja, megoszta, akkor az nagyon sok emberhez eljutott, miközben ez bullshit. Tehát akkor van igazából elérése valaminek, hogyha az tovább megy a burkon, a közeli, úgymond a ráutalt emberek, vagy valamilyen szempontból érdekelt embereken kívül a tartalom másokat is megmozgat. És ilyen szempontból tényleg az egészséges egyensúlyt kell kialakítani az élők a különféle tartalmak között. És akkor el lehet érni elég messze. Nekem az a tapasztalatom.
De van a közösségi médiában is burok. A közösségi média algoritmusa tökéletesen tudja, vagy majdnem tökéletesen tudja, hogy mire kíváncsi az adott felhasználó, és ha például valaki az autókat, vagy a technikához köthető, technológiához köthető dolgokat kedveli, akkor olyan tartalmakat tár elé, tehát azért a buborék megvan itt is.
Persze, hogy megvan a buborék, de a buborék, tehát hogy azért a rendszerek úgy dolgoznak, hogy ha van, úgy érzi az algoritmus, hogy van érdekes, illetve hiteles számára is, az algoritmus számára érdemes tartalom, akkor kiengedi. Tehát én sokszor szoktam látni, hogy egy-egy csíki utcának az aszfaltozása ügyében milyen harc kialakul nálam a magyarországi követők szintjén, mert bedobta oda is, és akkor tehát nem lehet tudni, mi hova ér el. Tehát ugye, hogy én csak azt tudom mondani azoknak, akik nagyon sok pénzt költenek a közösségi médiára, hogy a pénzt azt csak pazarolják, mert lehet, hogy 10-20-30 elérése lesz egy adott térségben, hiába oda célozza be a hirdetését. Tehát ez is ugye ma már egy szakma, illetve lehet látni, hogy ezek most már szinte kialakult egy iparág, hogy hogyan lehet az üzeneteket eljuttatni. Ha tényleg lenne valaki, aki tudná, hogy melyik buborékot hogy lehet kiukasztani, vagy melyik buborékot másik buboréka hogy lehet összekötni, az valószínűleg ma már az is milliárdos lenne mindennek a közösségi felületeknek a tulajdonosai, de hát ezt mindenki megpróbálja érzésből, illetve a hozza az élet, én inkább azt tudom mondani, tehát, hogy kell dolgozni, és a munka... És én ezt nem mondtam egész beszélgetés alatt, hogy ha nincs tényleg valós munka, csak kommunikáció, akkor tényleg nem ér semmit. Tehát akkor 2-0-val kisebb a kommunikációnak az ereje. Tehát ezt szeretném a kedves rádió hallgatók figyelmében ajánlani, hogy ez az én nagyon kemény tapasztalatom, hogyha nincs valós munka, csak kommunikáció, az abból nem lehet csinálni sem elérést, sem párbeszédet. Tehát kell mellé a húsvér valós munka, kell érezzék az emberek szinte a politikusnak a verejtékét, kell érezzék a kínlódását, kell érezzék, hogy hogyan tudott egyről a kettőre jutni. És ez hozza meg a követőket, nem a pénz, nem a fizetett hirdetés.
És beszéljünk a politikusok megítéléséről is, rendben kell a munka, kell az, hogy a követők érezzék, hogy az adott közszereplő vezető vért, verejtéket nem sajnálva dolgozott egy ügy elérése érdekében, de milyen megítélést hoz az, hogyha azt látják eredmények mellett is, hogy az adott politikus a Facebookon, mondom most idézőjelben, videózgat. És itt most elsősorban arra gondolok, hogy egy-egy videó után mennyire veszik komolyan a választópolgárok egy-egy vicc után akár, vagy gondolhatok arra is, hogyha nem tévedek, akkor ön is több kritikát, egyaránt pozitívat és negatívot kapott a bizonyos fecskebugyis videó után.
Igen, tehát ez a fecskés videóm egy jó példája arra, hogy hogyan lehetett azt elérni, hogy szinte nulla reklámmal, de egy 10 éves közös előfeszítésünk Borszik városvezetőjével, polgármesterével, hogy egyből nem kellett arra nagyobb összeget költeni, hogy megismertetni a szolgáltatásokat, hanem el tudtuk azt érni, tehát ingyen elértük az embereket, akik elkezdték igénybe venni a wellness fürdőt. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy kizárólag ezért volt ez, de az biztos, hogy ott a témát azért nem csak a fecskebugyit nézzék, a fürdőgatyát a végén, hanem az elmúlt 10 évben ott azért volt rengeteg dolog, és beérett akkora. Ezért persze néhány politikus kollégám kiakadt, de azóta már láttam még politikus kollégákat, főleg azok közül is, akik kiakadtak, hogy fürdőnadrágos videókat készítettek, és lehet, hogy rájöttek, hogy tehát van, amikor meg kell tenni ezt is. És én azt gondolom, hogy az őszinteség a legfontosabb. És az, aki azt gondolja, hogy a politikusnak, közösségi vezetőnek csak úgy lehet lenni, hogy az ember mindig nem tudom hány érre vasalt öltönyben, nyakkendőben és stb., annak a világnak vége. Valószínű régebb ez úgy volt, és régebb ez volt az etalon, ezt várta el minden. De ma már a politikusokról annyi sokat tudnak az emberek. Tudják, hogy ki hogy lop. Tudják ki, hogy csal. Tudják, hamar le tudják követni néhány kattintással, ki mikor hazudik. Ki mikor... Tehát ma már a politikusok csórék. És ettől kezdve eladni az elefántcsont toronybeli milliót, én azt gondolom, hogy önmegtévesztés. Úgyhogy azt a videómat egyáltalán nem bántam meg, ha bár egyre több kritikát azért kaptam. De én tudom, hogy a mögötte mennyi munka volt, és hogyan tudtuk azt felépíteni. Háromszor kellett volna azt a projektet abba hagyni. És azt is tudom, hogy azzal a videóval sikerült azt elérni, hogy tényleg nem volt gond a sok más wellness központtal ellentétesen, akik elkezdték és kínlódnak, hogy legyen vendég. Ott indulásból olyan zsúfoltság lett, hogy hónapokig kitartott ennek a videónak a hatása, és nem bántam meg. Még akkor sem, hogyha saját szervezetem az RMDSZ-en belül is ezért nagyon komoly kritikákat kaptam, de azt gondolom, hogy az ember mindig tükörbe kell tudjon nézni, őszinte kell legyen, és nem bántam meg.
Elnök úr, így a műsor végéhez közeledve beszélgessünk akkor, ahogy ígértük az elején is, a közösségi média és a hagyományos média viszonyáról. Ön hogyan látja ezt politikusként? Hogyan tudnak megférni, hogyan tudják kiegészíteni egymást, vagy éppen mekkora ellentét húzódik a hagyományos és a közösségi média között?
Hát a világ egy állandó fejlődésben van, és azt gondolom, hogy mivel nem tudjuk, hogy most ezek a közösségi platformok után mi fog következni néhány éven belül, meg kell találni az egyensúlyt. Tehát én nagyon örvendek mindig, amikor a Vásárhelyi Rádió hullám hosszán kérdeznek, és tudok mondani, már szoktam mondani, egy Székelyföldnek úgymond a hivatalos közlönye, az a Marosvásárhelyi Rádió, és ilyen szempontból van egy ilyen kapaszkodó. Az írott sajtónál látjuk, hogy nagyjából megszűnt az írott sajtó, a mi megyénkben is egyetlen lap tud megmaradni, és az is úgy, hogy kell közös közpénzből, köztámogatásból, legalábbis a kulturális és a többi projekteket támogatni. A tévéknél is láthatjuk, hogy van egy nagyon erős csökkenés, de én azt gondolom, hogy egy egyensúlyt kell keresni a különböző platformok között. Mindenféleképpen a mesterséges intelligencia most a nagy kihívás, és nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia használatával, azt gondolom, a következő szint az lesz, hogy mindenki magának úgymond megtervezi, mit szeretne találkozni, milyen információ, milyen rendszerességgel és hogyan, és ezt a mesterséges intelligencia fogja szállítani. Ezt tartom egy olyan kihívásnak, amit nem tudom, hogy a hagyományos média hogyan fogja tudni majd kezelni. De hát azt gondolom, hogy ilyen nyitottan kell közlekednünk, járnunk, és a párbeszédben sosem kevés. Tehát ugye a családban is sosem kevés az, amit beszélgetünk, akármennyit is beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy a kommunikációban is meg kell találni egy minél nagyobb egyensúlyt az írott, az elektronikus, az online és a közösségi média szempontjából.
Egy személy legyen, akár magánszemély, akár közszereplő politikus a közösségi médiára azt tesz fel, azt tesz közzé, amit jónak gondol. Ugyanakkor mennyire engedheti meg magának egy politikus azt, hogy a saját felületein negatív fénybe helyezzen valakit vagy valamilyen intézményt, és most megint arra gondolok, hogy volt egy másik videója, amelyik nagy visszhangot váltott ki, ez az UH.ro szerkesztőségében készült élő.
Igen, tehát az UH.ro-nak, ha megnézik a cikkeit, de hogyha most, én most nem mondtam cégneveket, meg portálneveket, de hogyha lehet, akkor én mondogatom, tehát ezzel nincsen gond. Csak azt kell látni, hogy ha tudatosan zajlik egy lejáratási kampány, és Oroszhegyen felkelt a nap, és jött egy felhő, következő mondat, ezért Borbély Csaba a hibás. Másik cikk, megjöttek a fecskék, de nem volt fészkük, ezért a megyei tanács a hibás. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy az újságírók, vagy nem is újságírók, mert ugye aki ezeket írogatta, az korábban 2012-ben azt kell tudni róla, hogy a felavatom.ro kampányt csinálta, szervezte ellenem. Nem tudom, még emlékeznek a kedves rádióhallgatók, 2012-es választási kampányban ilyen ollós plakáttal volt megnyomva egész Hargita megye is. Na, az akkori ellenzék nek volt ez a személy a megfizetett embere. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy portállal szemben, hanem egy olyan személlyel szemben, aki önmaga is politikus, és kihasználja bizonyos portáloknak a felületeit, hogy lejárasson, és nagyon-nagyon sok kárt tesz ez az ember. Nem csak Hargita megyében, hanem összességében, tehát életeknek a tönkretételében vállal komoly szerepet. Úgy átlagosan hitelesnek tűnő, de mellette jól hazugsággal megfűszerezett beállításaival, és én próbáltam ezzel szembesíteni, az ilyen ember csak így lehet. Én nem megyek sajtóperekre, legalábbis eddig, de amikor már a Madarasi Hargitának a szennyvíz ügye annyira bagatelizálásra és annyira furcsa ténybe lett állítva, akkor valamit kellett tegyek. Nem tudom, a Vásári Rádiónál hogy csinálnak, amikor az önök híreit valakit abszolút ellentétes fénybe tünteti fel, de igen, megvan a közösségi médiának ez a lehetősége is. És jó, hogyha tudják azok az emberek, akik hazudnak, hogy bármikor egy élő keretében szembesíthetőek, és azt gondolom, hogy ez egy kicsi kontroll szerep, egy kicsi lehetőség az igazság eléréséhez, mert ugye másképp csak az a forma lenne, hogy hát kérünk szerkesztőségi helyreigazítást. Na, itt is megvoltak a tapasztalataink, hogy ezek általában olyanra sikerültek, hogy egy mondat a helyreigazítás és 10 oldal a további anyázás, és azt gondolom, hogy ez a legjobb formája annak, hogy mindenki mutassa meg a valós arcát, és akkor el tudják dönteni azok, akiket a témakör érdekel, hogy vajon hol az igazság. És ez nem kerül semmi pénzbe, mert nem kell ügyvédeket fizetni, nem kell az ügyészséget dolgoztatni, nem kell a rendőrséget dolgoztatni, hanem face to face, ott van a lehetőség, és az számomra ez egy eszköz, hogy tisztázzuk, amikor hasonló hazugság spirált valaki felépít.
Elnök úr, kevés időnk maradt, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy miként látja ön a politikusok közösségi médiás megnyilvánulásait a jövőre nézve. Az idei év ugye választási év, jogosan gondolhatják azt a hallgatók, hogy idén minden politikus mindenhol nagyobb arányban fog kommunikálni. Teszem azt, a választások után hogyan fog kinézni a közszereplők közösségi média használata?
Igen, itt Romániában most van ez a helyzet, ezelőtt 4 évvel lett bevezetve, vagy ha jól tudom, hogy az állam, ha valaki elér egy bizonyos számú támogatottságot, kifizeti a költségeket. Ezért várhatóan a választási kampányban ugye nagyjából ez a törvény, hogy aki megvan, ki mennyi pénzt fordíthat a kampányára, milyen minőségben tanácsos, vagy polgármester, vagy képviselő, vagy szenátor jelölt, és annak nagyjából durván egyharmada mehet online kampányra. Ezért kampányok időszakában, abban az egy hónapban valószínűleg, hogy nagyon-nagyon nagy tartalom áradat lesz, mert ennek a költségeit az állam megtéríti Romániában. A kérdés az, hogy miután letelik az egy hónap, utána mi fog megmaradni. Hát én azt tudom inkább mondani optimistán, hogy minden politikus kollégának, ahogy nekem is, egy lehetőség ez az időszak, hogy próbálja megmutatni a valós énjét. És hogyha ez sikerül megtegye, akkor pénz nélkül is két választási kampány között képes lesz megtartani.
Legyen ez a zárszó. Elnök úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti Digitális Világ vendége volt, és válaszolt a kérdésekre. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, melynek műsorideje ezennel lejárt. Borbó Csabának, Hargita megye tanács elnökének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.